A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Állva kezdjük meg Isten tiszteletünket a 167. dicséretünk első versével, a keresztség kiszolgáltatására készülve. 167. dicséretünk első verse. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék olvasni egy ige verset, a napi igéből, amely az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvasható, a 21. fejezetnek a 14. verséből. Akkor megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. Kedves szülők, kedves keresztszülők, ünneplő gyülekezet, amikor egy kisgyermek megérkezik egy otthonba, egy családba, akkor nyilván felfokozódnak az izgalmak, és az a befogadás, és a befogadásnak az a készsége, amely mi szeretettel odafordulunk feléjük, magával hoz egy olyan feszültséget is, amelyben aztán minden nap benne vagyunk. Először azok az örömök, azok az élmények, amely a gyermekkel kapcsolatban közel jönnek, azok ezeket mind felülírják. De valahogy olyan csendesen, titokzatos módon mégis ott van az emberben egy olyan nyugtalanság, ami talán éppen abból fakad, hogy látjuk ezeket a kisgyermekeket a maguk törékeny életével, és kezdjük felmérni annak a felelősségét, hogy ránk vannak bízva. Amikor az ember egy-egy ilyen kisgyermekhez hozzányúl, megérinti az ő életét, törődni akar vele, akkor mindent jól akar csinálni. Akkor ez a nagy szándék van ott a lelkében, hogy én szeretném úgy intézni, hogy neki jó legyen. Hogyha fél, akkor meg tudjam vigasztalni, akkor meg tudjam bátorítani. Hogyha táplálnom kell, akkor azt adjam neki, ami neki való, ami őt építi. Amikor igazgatom az életét, akkor szeretném, ha azok a reakciók alakulnának ki benne, amivel majd az élet dolgait lehet intézni, ahol kaphat egy olyan útmutatást, amiből ő majd tud meríteni. Ebben a felfokozott állapotban vagyunk mindannyian, és akkor jönnek ezek a különféle plusz dolgok, amelyek olyan váratlanszerűen, meglepetésszerűen érnek minket, és akkor ottan teljesen elbizonytalanodunk, és talán még jobban meg is ijeszt bennünket. Amikor A gyermekről kiderül, hogy valami betegség van. Vagy egyszerűen csak elkapott valamit, de nem tudom, hogy mit is csináljak vele, hogy is kezeljem ezeket a dolgokat. Ezek mindig újból és újból jönnek, és akkor egy új aggódást, egy új félelmet gerjesztenek a szívünkben. És aztán most még ugye kisebbekről van szó, de akiknek nagyobb gyermekük van, azok jól szokták támogatni ezt a mondást, vagy az igazságát, hogy kisgyerek kisgond, nagygyerek nagy gond. És onnantól kezdve még jön a többi izgalom. Megállja-e a helyét? Talál-e társat? Vajon végig tudja-e járni ezt az utat? És közben ott vagyunk mi, akik ennek szemlélői vagyunk, néha csendes szemlélői, néha pedig szeretnénk beleavatkozni, hogy ez sikerüljön. Megnyugodtunk, mert ezt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. Vajon mi a megnyugvás egy szülőnek? Az, amikor a gyermek már csendesen alszik a másik szobába? Az, amikor tudom, hogy jó kezekben van? Az, amikor úgy érzem, hogy mindent megtettem, és ezért olyan békésen játszik, ott ül a sarokban, és úgy minden a helyén van? Még azt gondolom, hogy ezekben a pillanatokban sem, mert a szülő az mindig úgy félszemmel alszik csak, minden zörejt hal, hogyha iskolában van, akkor az a kérdés, hogy mit csinál ott, vagy ha óvodában van, ott mit csinál, mindig ott járnak a gondolataink. És aztán elérkezünk odáig, hogy az öröm mellé ez akár egy hatalmas nagy teher is lehet. És akkor megszólal ez a kis mondat, amit a szereztetési ige mellé hoztam, hogy akkor megnyugodtunk, mert ezt tudtuk mondani, legyen meg az Úr akarata. Valami ilyesmiben siet az Isten a mi segítségünkre, amikor a gyermekeinket megkereszteljük. Aggódó szülőként, szerető szülőként, olyan szülőként, akik tudják, hogy ez nem kis dolog, amit a kezükben tartanak, hogy ez egy élet, hogy ez az élet hozzám tartozik. De tudom azt is, hogy megvannak a korlátaim, megvannak a határaim, és ha azon túl akarok vállalni, akkor az csak plusz teher, az csak plusz aggodalmaskodás, amire Jézus is azt mondta, hogy miért? Meg tudjátok tartani az életeteket? Egy hajszálnyival meg tudjátok növelni magatokat? Minden ott van az Istennek a kezébe. És ezzel nem a felelősséget akarja levenni az emberről, mert szülőként számon fog minket kérni az Isten, hogy mit kezdtünk az ő életükkel. De e fölött ott van ő, az ő akaratával, az ő elképzelésével, és erre mondja azt, hogy ebben meg lehet nyugodni. Hogy azt, amit rajtam áll, és megtettem, és nem is mindig tökéletesen tudom megtenni, hiszen hibázom közben én is, az nem a végleges állapot. Utána jön még az Istennek a szeretete, utána jön még az Istennek az áldása, utána jön még az a nagy ígéret, amit én nem tudok megtenni a gyermekemnek, hogy veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus ezt ígéri, és hogyha valaki ezt az ígéretet komolyan veszi, akkor könnyebb szívvel érinti meg a gyermekének az életét, könnyebb szívvel, nyilván, hogy sok-sok izgalommal, de igazgatja azon az úton, amelyről Jézus így mondja a szereztetési ígében, hogy tanítsátok őket megtartani azt, amit én parancsoltam nektek. Hogy ez egy védelem, hogy ebben benne van az Istennek az a szeretete, ahol szeretné azt megéltetni velünk, hogy a gyermekeinkkel való közösség az egy nagy áldás és boldogság tud lenni. Ma ezzel a gondolattal, vagy ezekkel a gondolatokkal szeretném ezt a két kisgyermeket megkeresztelni, és szülőknek és keresztszülőknek tolmácsolni az Istennek azt a felajánlását, hogy ott van ő is, hogy ott van a maga segítségével, hogy ő meg tud bennünket nyugtatni arról, hogy a gyermekeink nem csak a mi kezünkben vannak, hanem az ő kezében vannak, és az ő akarata szerint el tudja juttatni ahhoz a célhoz, amire rendelte az ő életüket. Hiszen ő formálta meg őket. Ő mondta azt most is, hogy legyenek. Benne lehetett emberi akarás, elképzelés, hogy én családot szeretnék, hogy gyermeket szeretnék, de addig, amíg az Isten azt nem mondja, hogy legyen, addig semmi nincs a világban. És hogyha ez a szó tud teremteni, akkor emellé a szó mellé ott az ígéret, hogy meg is tud tartani. Veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Amikor az áldást kapják ezek a kisgyermekek, ezt az ígéretet kapják, amelyet mi magunk is hordozunk, és amelyért hálásak vagyunk Istennek, hogy ezzel a mi aggodalmasságunkat, terheinket, félelmeinket szeretné megnyugtatni. Mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, két kérdést teszek fel a szülőknek és keresztszülőknek, valamint a gyülekezetet is kérem, hogy tegyen ígéretet. Jöjjetek, közösen álljunk fel. És kérdezem először a szülőket és a keresztszülőket, kérem, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek az elhangzó kérdésekre, így közösen. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségébe? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. A gyülekezetet is kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek és keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálával állunk meg előtted, akik arra méltatsz bennünket, hogy egy-egy új életet a kezünkbe helyezel. Benne van ebben az a szent bizalom, hogy mi megtanulunk rád figyelni, és úgy tudjuk majd őket vezetni, hogy az az életre való eljutás lehessen. De néha ránk nehezedik ennek a terhe is, miközben látjuk a saját elakadásainkat és próbálkozásainkat, és ebben szeretnénk kérni most a te segítségedet, hogy ne csak a mi kezünkben legyenek ők, hanem ott legyenek a te kezedben is, aki a te áldásoddal tudod gazdagítani az ő életüket, és aki meg tudod őrizni őket önmagadnak. Segíts bennünket együttműködni te veled. Engedd, hogy tudjunk tőled erőt meríteni, szeretetet, türelmet, hogy így foglalkozhassunk azoknak a gyermekeknek az életével, akik ott vannak a környezetünkben. Így imádkozunk ezért a két kisgyermekért is. Engedd, hogy legyen öröme azoknak, akik körülveszik, a velük való törődés, foglalkozás. Adjon számtalan olyan pillanatot, amikor rá lehet csodálkozni rajtuk keresztül is a te szeretetedre. És add nekik azt a felelősséget is, hogy tudják, hogy az ő erejük kevés mindehhez, és tudjanak téged segítségül hívni, azzal a bizonyossággal, és azzal a békességgel, hogy te vigyázol az ő életükre. Így kérjük, hogy testi és lelki növekedésükben áld meg őket, és engedd, hogy azt a célt, azt a szent gondolatot, akaratot be tudják tölteni életükkel, amellyel elküldted őket erre a földi világra. Amen. Benedek, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Isten megnevében. Áron,
Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünket folytassuk. 241-es számú dicséretünknek a megkeresésével és az éneklésével. 241-es számú dicséretünket énekeljük, annak mind a négy versét. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten! Isten igét olvasom ezen a mai vasárnapon a Mózes első könyvéből, Mózes első könyvének a 28. részéből, a 10. verstől egészen a 22. versig. Elindult Jákob Beersebából, Hárán felé tartott. Egy olyan helyre ért, ahol eltölthette az éjszakát, mikor a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, azt a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott. Egy létra volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért. És Isten angyalai jártak azon fel és le. Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta. Én vagyok az Úr atyádnak, Ábrahámnak Istene és Izsáknak Istene. Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te utódaidnak. Annyi utódod lesz, mint a föld pora. Terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és áldást nyer általad, meg utódod által a föld minden nemzetsége. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt. Milyen félelmetes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza, és a menny kapuja. Reggel fölkelt Jákob, fogta azt a követ, amely a feje alja volt, fölállította szent oszlopként, és olajat öntött a tetejére. Azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. És ilyen fogadalmat tett Jákob. Ha velem lesz Isten, és megőriz engem az úton, amelyen most járok, hadd nekem ételül kenyeret és öltözető ruhát, és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéit, annak megértését, jöjjetek fennállva közösen ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ha csak az elmúlt időszakra tekintünk vissza, akkor is nagyon sok minden van, amit meg kell köszönnünk te neked. Azt, hogy hordozol minket, hogy gondot viselsz rólunk, hogy naponként benne vagy abban, amit megélünk, hogy ott vagy az örömeinkben, hogy azokon ne nőjenek túl a félelmeink és az aggodalmaskodásaink, hogy benne vagy a legnagyobb harcainkba, hogy ne azt érezzük, hogy elveszünk és végünk van. Hogy benne vagy a törődéssel azokban a kérdésekben, amelyeket nem tudunk megoldani, feszegetünk, de nem jutunk előrébb benne. És köszönjük, hogy kiváltságosok is lehettünk sokan ebben a közösségben is, akik együtt lehettünk te előtted az elmúlt héten, csendes héten. És köszönjük, hogy most újra összegyűjtetted a te népedet, és itt vagyunk, hálaadók és segítségért kiáltók, betegek és egészségesek, olyanok, akik adni készek, és olyanok, akik nagyon várják, hogy kapjanak valamit. Engedd, hogy a te közeledben mindannyian megtaláljuk azt, amit nekünk szántál, ami nekünk való. Így kérjük most is a te igédnek üzenetét, legyen az vigasztalás, legyen az bátorítás. Engedd, hogy abból tanulva önmagunkra ismerjünk, és megtaláljuk az utat te hozzád. Add a te szent lelkedet a te igéd mellé, hogy az tudjon munkálkodni bennünk, így tett teljessé a veled való találkozásunkat. Amen. Az ige hirdetésére és a hallgatására készüljünk a 151-es számú dicséretünkkel, meg egyetlen verse van, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Alapigénket újraolvasom a Mózes első könyvének a 28. részéből, a 16. 17. versekből. Amikor Jákob fölébredt álmából, ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt, milyen félelmetes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza és a menny kapuja. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, szeretném először bemutatni a főszereplőjét ennek a mai történetnek, vagy történet részletnek. Bár nagyon sokan ismerik, legalább a nevét mindenki hallotta, Jákob. Egy nagyon furcsa alakja a Bibliának, nehéz végig gondolni, hogy hova is tegyük őt, az ősatyák közé számoljuk, Izrael népének az elejé közé tartozik, később nagyon büszkén emlegetik ezt a hovatartozásukat. Ez a Jákob azonban egy nagyon-nagyon érdekes személyiség. Már amikor születni készül, az iker testvérével vetélkedik az édesanyja testén belül, és megpróbálja beelőzni a testvérét, de nem sikerül neki. Megszületnek az ikrek, és ő másodikként születik, és ettől kezdődően a kor hagyománya és az akkori jogszokás szerint mindenben már csak a második lehet, de ő első akar lenni. És innen kezdődik az ő életútja, ahol a sok-sok ügyeskedés, a csalafinta próbálkozások, azok mind-mind megszületnek, mert a testvérétől megpróbálja kicsalni ezzel az elsőbséggel együtt járó lehetőségeket és jogokat, így mondja a Biblia, hogy az első szülöttségi jogot szeretné megszerezni. Először üzletet köt rá, egy tál forró lencsért veszi meg, kihasználva a másik gyengeségét, egy olyan pillanatot, amikor úgyis odaadna bármit, aztán utána évekkel később egy másik fondorlatos családdal beöltözik a testvérének, úgy megy oda a vak apjához, becsapja őt, és ma így mondanánk lenyúlja az áldást, és azt gondolja, hogy akkor a helyén is van a dolog. Ez az agyafúrt kis fickó valahol mégis szimpatikus nekünk. Amolyan életművész. Azt találja meg, amire szüksége van. És innentől kezdve az ő alakját szeretnénk úgy magunkra gyúrni, és mindazt, amit mi élünk, úgy beletenni, de valahol megszentelni benne. Ez azt jelenti valahogy, hogy a mi ügyeskedéseinket, próbálkozásainkat, amelyeket lehet, hogy az Isten úgy lenéz és látja, akkor csóválja a fejét és azt mondja, hogy hát azért ezt nem így kéne megoldani, azt valahogy mégis egy ilyen pozitív fénybe beállítani, hogy hát de nekünk is kell valahogy igyekeznünk, ahogy a mi nagy mondásunk tartja, segíts magadon, Isten is megsegít, ezek úgy beleférnek. Hát ez a Jákob igazából egy hatalmas nagy gazember. És ezt Isten is tudja és látja. Lehet szépíteni a dolgokat, de a csalás attól még csalás marad. Az apjának a tisztelete helyett az, hogy átveri őt, hogy valami olyanba viszi bele, amit nem érdemel ez a szerencsétlen idős ember sem, az azért túlmegy ezeken a határokon. Hazug is, csaló is, a testvérével is összeveszik, és ez a testvér ez nem véletlenül gyilkos indulattal kezdi őt üldözni, hogy elégtételt vegyen, úgyhogy Jákobnak nincs más lehetősége, mint el kell meneküljön az otthonába, el kell onnan induljon. Úgyhogy hiába vannak a kicsalt eredmények, mégis egyedül van, semmilyen nincs, otthona sincs, szülei sincsenek, családja sincs, és ott van a pusztában, és így találunk rá a történet elején. Isten is így talál rá. Megérkezik a pusztába, a menekülésben, elfáradtan, és eljön az éjszaka, és eljön az az idő, hogy akkor ő is megpihenjen. És innen kezdődik az a történet rész, amiből három nagyon rövid gondolatot szeretnék kiemelni, hogy Isten hogy látja ezt az embert, ennek az embernek az életét és a helyzetét, vajon mi az, amit Isten mégis megkedvel benne, hogy őt kiválasztja, hogy mellé áll, hogy ígéretet tesz neki, hiszen ez az ember ez nem hitből cselekedett az elején. Mi ezt szeretnénk így érezni, hogy ő hitből akart az Istenhez közelebb jutni az első szülőtségi áldás miatt, de igazából valljuk be őszintén, hogy ebben inkább önzés volt. Neki ez az egész, ez egy varázslat, egy talizmán, valami olyasmi, amit, hogyha ő hordoz az életébe, akkor plusz védelmet jelent. Néha még a keresztségnél is bele tudunk csúszni ebbe a gondolatba, hogy az a plusz áldás az nem árt, ha van. Hát, ha használ. Nagyon sok embert látok mindenféle nyaklánccal, kendővel, mindennel felszerelkezve, aki lehet, hogy nem is biztos, hogy hisz benne, de a biztos, ami biztos, ez is legyen rajtam kategóriában élve, azt gondolja, hogy ez még úgy támogatja az életet. Na most ebből az emberből kéne kihozni valakit, aki rátalál az Isten akaratára. És akkor itt van ez a menekülő Jákob, és nézzük meg a cselekedeteit. Olyan szép ez a kép, hát mindenki látta, talán képes Bibliában is, hogy veszi a követ, leteszi, lehajtja a fejét, olyan árva, olyan, mindjárt megsajnáljuk. Azért a történetet egy kicsit úgy jobban átgondoljuk, akkor furcsa dolgok ezek. Ott van egy kőtenger sivatagban, hát rendben, valahogy meg kell ágyazni. De melyikünk az, aki egy követ tenne a feje alá, és arra hajtaná álomra? Nyilván alá gyűrte a kabátját is, hogy egy kicsit puhább legyen, ez lesz a feje alja, ahogy mondja az ige, de aztán a történetnek a végén csak ott van az, hogy és utána felállította ezt a követ emlékoszlopul. A régészek találtak számtalan ilyen emlékoszlopot, ez 1 méterszer 2 méteres nagy kőtömb. Hát ki az itt közülünk, aki a pusztába azzal küszködne, hogy a feje alja alá kerüljön egy 2x1 méteres kőtömb, és ő ezzel gyűrközzön ott? Mit akar ez a történetben elmondani? Hát Jákobnak a jellemzését. Nem bántam meg semmit. Ura vagyok a helyzetnek. Én igazgatom a külső dolgokat is. Oda teszem, és ott lesz. Mert én úgy akarom. Mert én vagyok az, aki járom a magam útját, mert én most döntést hozok. Egy pillanatig sem alázkodik meg ő ott a sivatagban, a kőtenger közepette, hanem magának is bizonygatni akarja, hogy de hát én vagyok valaki. Én most itten rendezem a körülményeimet, én most itten élem az életemet, én most fogom fölépíteni az imidzsemet, én most fogom létrehozni azt, akire majd fel lehet nézni. De csak nagyon szánalmas ez az egész. Úgy látja és hallja az olvasó, hogy ezt így kívülről nem nagyon tudjuk alátámasztani, de ő ebből nem akar engedni. Nekem senki nem mondja azt, hogy hajtsam rá a kőre a fejemet. Majd én teszek követ a fejem alá. Benne van az a makacs ember, aki az Istennel szenved is, állandóan bizonygatni akar. Aki mindig ragaszkodik ahhoz, hogy az ő akaratát keményen és csökönyösen véghez vigye. Itt még semmi bánkódás nincsen. Ő intézkedik, átrendezi a világot, ő van a közepén, még mindig, és aztán nyugovóra tér. Nagyon sokszor a legmélyebb helyzetekben, amikor tényleg az embernek már azt kellene mondani, hogy jó, megadom magam. Isten, nem vagyok senki. Minden a te kezedben vagy. Minden a te kezedben van. Az egész életem, elrontottam a dolgokat. Akkor sem alázkodik meg az ember, hanem jön egy kőtömbbel, és azt mondja, hogy de én újraépítem. És akkor elalszik Jákob, és itt jön a második nagy jelenet, amikor álmában egy létrát lát, Károli szépen mondja a lajtórját, és azon jönnek és mennek az angyalok, onnan indul, ahol ő fekszik, oda érkezik, ahol ott van Isten. Kicsit a Bibliának a fogalmazása nem engedi láttatni velünk azt a képet, amit ő viszont látott. Hogy ez nem egy fából eszkábált létra volt, egy lajtórja, hanem egy olyan kő lépcső, ami hatalmas kövekből, mint amiket ő küzdött, állította össze valaki, és az a földtől egészen felér az égig. Ha így nézzük a képet, akkor benne van valami hihetetlenül nagy üzenet. Látod, Jákob, magadat az álomba? A kőtömb, amit ott izmoztál az előbb, így mondjuk ma. És én, Isten, aki százat teszek egymásra, és csak ezeken lépkedve föl tudnál eljutni hozzám. És ezen csak az Isten angyalai járnak. Nem akárkinek nyílik meg ez az út. Nem te fogod az kiügyeskedni, nem te fogod belopni magad a mennyországba. Azért ez tévedés lenne. Ez az az út, amelyen az Isten hoz és visz. És akkor ezen ott Jákob megrémül. És nekünk is végig kell gondolni, hogy addig, amíg milyen apró kis kavicsokkal játszunk, amiket alig bírunk megemelni az életünkbe, addig ott van Isten, aki ezekből egy egész emelvényt épít, amin hozzá eljuthatok. Erre mondja azt később Jákob, hogy ez félelmetes hely, ez a menny kapuja. Innen indul az én élethelyzetemből. Isten innen indította ki. Még csak nem is arról van szó, hogy még majd kilométereket vagy 100 kilométereket fogok gyalogolni, hogy egy templomba elérjek, és ott Istent valahogy megfűzzem arról, hogy tegye már azt, amit én szeretnék. Hanem ő attól rémül meg, hogy hát Isten itt van, itt, ezen a helyen. Ott, ahol látta, hogy én mit csinálok. És innen akar felépíteni valamit, ami klasszissal több, mint én vagyok. Amire azt mondom, hogy hát látszik a szintkülönbség. Hogy én egyet, nagy nehezen, csökönyösen, és az Isten pedig az összes többit. Valahogy az egész élet olyan szépen igazolja ezt, hogy amire büszke vagyok, legyek is rá büszke, az csak egy nagyon kis töredéke az életemnek. Az, hogy Isten mindent közben mellé épít, mellé rak, tovább folytat, kiigazítja az én rossz gondolataimat is, tévedéseimet, döntéseimet, az az életnek a nagyobbik fele. A mű nagyobbik része őt dicséri. Az, hogy én valamit ott elindítottam, még ráadásul nem is valami tiszta gondolattal és tiszta szándékkal, az pedig a kisebbik rész. És Isten ott van a tetején, és Isten ott ígér. Hát nem tudom, hogy Isten mi fantáziát látott eddig Jákobban. Abban, amit eddig tett. De valami mégis fontos volt benne, és azt mondta, hogy jó, rendben van, akkor küzdjünk meg egymással. Akkor én megmutatom magamat, megismertetlek magammal, és te is közben egy más ember leszel. És ennek az embernek a formálódásáról szól egyébként az ő egész élettörténete utána. Hogy Isten azt mondja, hogy én megragadlak téged, és te más ember leszel. Félelmetes ez a hely, mondja reggelre ébredve Jákob, mert itt van való az Isten, és ez a mennynek a kapuja. Isten mindig benne van az élethelyzetekben. Nem kell külön elvándorolni, keresni. Nagyon sokan azt gondolják, hogy rá kell találnom Istenre, és ide megyek, oda megyek, itt próbálkozom, ott próbálkozom. Ott van abban az adott helyzetben, amiben vagyok. Ha éppen valamire nagyon büszke vagyok, akkor azért úgy meg tudja bennem mutatni magát, hogy van ettől több is. Hogyha nagyon magam alatt vagyok, akkor Isten egyből ott van. Isten ott van a szomorúságunkban, ott van a gyászunkban, ott van a betegségünkben, de ott vannak az örömünkben is, ott van a gyermekemben. Nem kell külön keresgélni, innen indítja a vele való kapcsolatot. Innen indítja azt, hogy én is más ember legyek. És hát ezek az élethelyzetek mindenki tudja, hogy formálnak bennünket. Csak nem mindegy, hogy milyen irányba. Hogy ezek fölfele tudnak vezetni, Isten felé, az ő céljai felé, az én felemelkedésem felé, vagy pedig ezekbe belepusztulunk. Nagyon sokszor magunk alá kerülünk, nagyon sokszor itt mindent elveszítünk. És ezt felismeri Jákob, és azt mondja, hogy ez félelmetes ez a hely. Én nagyon remélem, hogy ma senki nem félt belépni ebbe a templomba. Hogy azt gondolta, hogy itt valaki olyan fogja fogadni, hogy Isten a kegyelmével és az irgalmával vár bennünket, és mi alig vártuk, hogy itt lehessünk, hogy kapjuk az áldást, hogy kapjuk a segítséget. De azért félelmetes ez a hely, mert az Isten innen akarja kiindítani az életemet. Itt akar valami újat kezdeni velem, innen akar formálni. Itt kell megálljak előtte azzal, hogy én is csaló vagyok, és nagy életművész, és ebből az Istent nagyon sokszor kihagytam. És ott vannak azért olyan dolgok, amelyeken nem is biztos, hogy már változtatni lehet. Azok úgy már hozzánk ragadtak. Hogy az Isten közelében egyszerre félelmetes, de egyszerre nagyon örvendetes is lenni. És akkor szeretném befejezni azzal, amivel Jákob is befejezi. Fogadalmat tesz ő is. Isten azt mondta az ő fogadalmában, mármint amit Isten tett Jákobnak, hogy veled leszek úgy, ahogy atyáiddal voltam, végigviszlek, hordozni foglak, megáldalak. És erre akkor úgy érzi Jákob, nekem is kell mondanom valami fogadást, hát felállítom ezt az oszlopot, és én is fogadok. Istenem, te leszel az én Istenem, ha végigviszel az úton, ha adsz ennivalót, ha adsz nekem békességet, ha visszaviszel atyám házába, ha jó sikerrel jártam meg minden, na akkor visszajövök ide, és templomot építek itt a te tiszteletedre. Hát megint olyan szánalmas a különbség. Hogy Isten azt mondja, hogy gyere ide, és megölellek. Én meg azt mondom, hogy jóba leszek veled, ha. És innentől elkezdem sorolni, hogy mennyi mindent szeretnék, hogy te megtegyél nekem, mert akkor mi jóba leszünk. Az emberi kapcsolataink pont erre a mintára működnek. Hogy ha te, akkor majd én is. De ez az emberi kapcsolatok is erre a mintára működnek, vagyis inkább így kellett volna mondani, hogy erre a mintára nem működnek. És akkor folytatásban Isten tovább töri ezt az embert, aki ilyen kemény, hogy megértesse vele azt, hogy ez így nem működik. Az egészet pedig szeretném zárni azzal, hogy az Istennek a gondviseléséből az a pillanat, amit Jákob megálmodott, az mindennapos valóságá lett. Jákob utódai között, sok ezer évvel később, majd megszületik az Isten fia testben erre a világra, aki azzal jön, hogy elhoztam nektek az Isten országát. Nincs lépcső, nem kell felugrálni rajta, nem kell nagy köveket cipelni. Itt vagyok közöttetek. Az Isten országa minden nap egy megtapasztalható valóság. Minden nap hozza maga örömét is, minden nap hozza maga útmutatását is, minden nap hozza azokat a helyzeteket, amikor azt mondom, hogy a menny kapuja ez. Ha két ember nagyon szereti egymást, az a menny kapuja. Hogyha van egy olyan család, ahol nyilván nem minden megy olyan flottul, és megy úgy, ahogy mi szeretnénk, de megtaláljuk benne egymást, akkor az a menny kapuja. Hogyha van egy olyan feladatom, amire azt mondom, hogy még szeretem is csinálni, akkor az valahol a menny kapuja. Hát éljünk akkor ott. Éljünk ennél a lehetőségnél. Mert ezt Isten szeretné közelhozni, mert az Isten országa számára az, hogy az ő szeretetét, az ő gondviselését minden nap ilyen általánosan oda közel hozza a mi életünkhöz. Csendesedjünk el, és kérjük imádságban, hogy az a jákóbi természet, amely bennünket is sokszor hatalma alatt tart, azt tudjon megtörni, és közben megéljük azt a csodát, amelyel Isten szeretné tovább lendíteni az életünket, amelyben meg akarja mutatni, hogy félelmetes hely az Isten közele, de mégis minden onnan indul ki, és minden ott nyílik meg, és minden áldásnak ott van a forrása. Amen.